Köszönjük szépen! Énekeljük közösen a piros énekes füzet a 6. oldalán található 53-as számú éneket. Tehát 6. oldal, 53-as ének. Köszönjük szépen Johannának, hogy gondoskodott a piros énekes füzetről, hogy ott voltak az asztalon, és most pedig a gyülekezeti énekeskönyvünkből énekeljük el még a 395-ös dicséretet. Áldunk és magasztalunk mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által ezért a mai napért is. Köszönjük neked azt, hogy megőriztél bennünket az elmúlt napokon is, és köszönjük, hogy most is rád bízhatjuk magunkat. Áldunk és magasztalunk a szép időért, a kék égboltért, azért, hogy süt a nap. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy tegnap a túránkat is úgy tehettük meg, hogy még eső sem volt. Köszönjük neked, hogy annyi mindenben felfedezhetjük szeretetedet. Köszönjük azt a csodálatos lehetőséget, hogy összeforhat az életünk a tiéddel. És azért is hálát adunk, hogy te azt is szeretnéd és munkálod szent lelked által közöttünk, hogy egymással is összeforhasson a szívünk, ahogyan énekeltük is ebben az énekben. Köszönjük, hogy te vagy a fő, a fej. Köszönjük, hogy mint tagok hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy te vagy a nap, az igazi nap számunkra, hogy világosságot adsz nekünk, világosságban járhatunk. Köszönjük, hogy így módon mi magunk is világossággá válhatunk. Ahogyan Jézus Krisztus te, amikor itt jártál a földön, ki is jelentetted a tanítványaidról, hogy ti vagytok a világ világossága. Urunk, igazából meg sem tudjuk fogalmazni, talán meg sem érezzük egészen, hogy mi mindent is jelent ez, amikor te, aki igazából vagy a világ világossága, azt mondod a te követőidnek, hogy ők is a világ világosságai lehetnek. Kérünk téged, ezt a délelőttet is így áld meg számunkra, hogy mindezt munkálhasd bennünk, hogy világítani tudjunk itt is, de amikor majd hazamegyünk innen, családunkban, munkahelyünkön, vagy éppen nyaralás közben, ott, ahol leszünk, a gyülekezetben, a többiek felé, akik nem lehettek itt velünk, hadd tudjunk igazán világosság lenni. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Rút könyvének a befejező része következik, tehát a negyedik fejezetet olvasom. Boáz odament a városkapuhoz, és leült. És amikor arra ment, az a közeli rokon, akiről Boáz beszélt, ezt mondta. Kerülj erre, ülj ide, atyám fia! Az odament, és leült. Azután maga mellé vett Boáz 10 embert a város vénei közül, és ezt mondta. Üljetek ide! És azok leültek. Ekkor azt mondta Boáz a legközelebbi rokonnak. A Moab mezejéről visszatért Naomi, el akarja adni azt a darab szántóföldet, amely rokonunké Elimeleké volt. Azt gondoltam, hogy tudomásodra hozom, és megmondom. Vedd meg az itt ülők előtt, népem bénei előtt. Ha vállalod a rokoni kötelezettséget, vállald. De ha nem vállalod, mondd meg nekem, hadd tudjam. Mert rajta kívül nincs más közeli rokon, utánad már én következem. Ő így szólt, vállalom. De Boáz ezt mondta, amikor a szántóföldet megveszed Naomitól, a moábi rútot, a meghaltnak a feleségét is el kell venned, hogy fenntartsd a meghaltnak a nevét örökségében. Erre azt felelte a közeli rokon. Azt nem tudom magamra vállalni, mert akkor a saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, mert én nem tudom vállalni. Régen te Izraelben úgy erősítettek meg minden rokoni kötelezettséggel, vagy cserével kapcsolatos ügyet, hogy az egyik fél lehúzta a saruját, és odaadta a másiknak. Ez volt a hitelesítés módja Izraelben. Amikor tehát a közeli rokon azt mondta Boáznak, hogy szerezd meg te magadnak, akkor lehúzta a saruját. Ekkor azt mondta Boáz a véneknek és az egész népnek, ti vagytok a tanúim, hogy én ma átvettem Naomitól mindazt, ami Elimeleké volt, és mindazt, ami Kiljóné és Maloné volt. Sőt, a Moábi Rútot, Malón feleségét is feleségül veszem, hogy fenntartsam a meghaltnak a nevét örökségében, hogy kinevesszen a meghaltnak a neve atyai fiai közül lakóhelyének a kapujából. Ti vagytok most ennek a tanúi. A kapuban levő egész nép ezt mondta a vénekkel együtt, tanúk vagyunk. Adja az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Gyarapodjál Efrátában, legyen híres a neved Betlehemben. Legyen olyan a házad, mint Pérez háza, akit Támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatal asszonytól. Elvette tehát Boáz Rútot, és az a felesége lett. Bement az asszonyhoz, és az Úr megadta neki, hogy teherbe essen, és fiút szült. Akkor ezt mondták az asszonyok Naominak. Áldott az Úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül. Legyen híres a neve Izraelben. Legyen ő életed megújítója, és gondviselőd öregkorodban. Hiszen menyed szülte őt, aki szeret téged, és többet él neked hét fiúnál. Naomi pedig fogta a gyermeket, ölébe vette, és tajkálgatta. A szomszédasszonyok nevet adtak neki, és ezt mondták. Fia született Naominak, és elnevezték őt Óvédnak. Ez volt Dávid apjának, Isainak az apja. Ezek Pérez utódai, Pérez nemzette Hecront, Hecron nemzette Rámot, Rám nemzette Aminádábot, Aminádáb nemzette Nahavont, Nasson nemzette Szalmont, Szalmon nemzette Boáz, Boáz nemzette Óvédot, Óvéd nemzette Isait, Isai pedig nemzette Dávidot. Ma délelőttünknek a témája az ugyancsak a hídépítés, hídépítés gyülekezeten belül. Ahogy hallottuk itt ezt a történetet, lehet, hogy azt érezzük, hogy kicsit messze van ez a kettő egymástól, hát hallottunk valamiről itt ebben a történetben. Éppenséggel arról, hogy hogyan is bonyolították le végül is ezt a bizonyos megváltó, és most az Ószövetség értelmében gondolok a megváltó szóra, ügyletet. És mi köze van ennek ahhoz, hogy hídépítés a gyülekezeten belül? Mégiscsak van köze, hiszen igazából a gyülekezet ott annak idején az Ószövetség világában az Isten népe volt, amelyhez tartoztak ezek az emberek is, akikről itt szó van, akikhez tartoztak azok a bizonyos vének is, akikről szintén olvastunk itt ebben a felolvasott részben. Azon kívül mégiscsak köze van a mostani, vagy legalábbis ahogy mi gondolunk a gyülekezetre, úgy a mostani gyülekezet fogalmához, hiszen a gyülekezet azért manapság is az Isten népe. És az Isten népéhez pedig most már, amikor már nem az ószövetségi világban élünk, akkor mindazok tartoznak, akik Jézus Krisztusban, a megváltóban hisznek, akik tényleg személyes megváltójuknak fogadják el őt, és Úrként tekintenek rá, és így hagyják is, hogy az életüket vezesse, irányítsa, kézbe vegye, engedelmeskednek neki. És akkor tulajdonképpen el is jutunk már oda az Új Szövetségben, ahol erről a bizonyos Isten népéről van szó, amellyel kapcsolatban talán számunkra is a legismertebb kép az, amelyet Pál apostol használt a korintusi gyülekezethez írott levelében, ez a testnek, az emberi testnek a képe, és amelyre utalt az az ének is, amit énekeltünk a 395. dicséret, nem véletlenül kértem, hogy ezt énekeljük, hiszen ennek az első verszakában is ott van ez a vallomás, ami mindnyájunk remélem vallomása, hogy Jézus Krisztus a fő, tehát Jézus Krisztus a fej, és mi pedig, mint tagok tartozunk hozzá. Pontosan ebből fakad az, hogy olyan csodálatos szeretett közösség, az Isten népének a közössége, amelyhez fogható, hát nem tudom, hogy van-e még. Persze, és most itt gondolok a tegnapi mi csoportos beszélgetésünkre, hogy azért fölvetődhet bennünk az, hogy hogyan is van akkor, hogy vér szerinti család, meg az Isten családja, és akkor most a kettő hogy viszonyul egymáshoz. A Szentírásból igazából azt láthatjuk, hogy a vér szerinti család és az azon belüli kapcsolatok is úgy válnak igazán Istennek is tetszővé, és bennünket is boldogítóvá, hogyha mi mindenek előtt azért az Istennel való kapcsolatunkban növekedünk és fejlődünk, és ebben a bizonyos nagy családban, tehát az Isten népében ott vagyunk a magunk helyén. És ilyen értelemben mondható el az, hogy azért mégis talán ez a legcsodálatosabb szeretett közösség. Persze, hogyha egy családot az Úr Jézus Krisztusba vetett hit köt össze, akkor nyilván az is csodálatos szeretett közösséggé válhat. És ez lenne a jó, és Isten ezt szeretné, és ezért is munkálkodik közöttünk Szent Lelk által, hogy a mi emberi kapcsolatainkban is megjelenjen az a szeretet, amellyel ő hozzánk fordult, és amely szeretetet mi a szívünkbe fogadhatunk. Csodálatos szeretett közösség az Isten népe, tehát a gyülekezet, az egyház azért, mert itt nem csupán arról van szó, hogy közös érdekek kötnek össze bennünket, közös célok kötnek össze bennünket, hanem ami a leghangsúlyosabb, hogy egy élő személy kapcsol össze bennünket. Az Úr Jézus Krisztus köt össze bennünket. Ezért van az, és ezért lehetséges az, hogy ezen a közösségen belül leomolhassanak a válaszfalak, hogy hidakat építhessünk, hogy leomolhassanak a válaszfalak különböző népek, fajok között, hogy megszűnhessenek a rang vagy állásbeli különbségek, aztán a vagyoni és kulturális különbözőségek, mindezek, amelyet tapasztaljuk, hogy annyi bajnak és háborúságnak az okozói a mi világunkban, és pontosan azért, mert bennünket egy élő személy, az ő szeretete kapcsolhat össze, ezért van lehetőség arra, hogy a feszültségeket is, a nehézségeket is úgy oldhassuk meg, hogy mindeközben mindenki azért lelkiekben gazdagodhasson és előbbre léphessen. Azért is a legnagyobb csoda az egyház a világban, mert azt élhetjük át, hogy mindnyájan ugyanabban a kegyelemben reménykedünk, ugyanabból a forrásból merítünk, ugyanannak az örökségnek a várományosai vagyunk, testvérek vagyunk a szó legszorosabb értelmében, hiszen ugyanannak a testnek a tagjai vagyunk, az Úr Jézus Krisztus megtöretett teste és kiontatott vére által. És akkor most így mondom ki még egyszer ebben az összefüggésben ezt a szót, hogy testvérek vagyunk. És hogyha ez így van, akkor mi sem természetesebb, mint az igének az a nagy figyelmeztetése, amelyet megint csak az Új Szövetségben olvashatunk, és így hangzik, hogy ne legyen hasonlás a testben. Krisztus egyházát tulajdonképpen igazából sohasem kívülről fenyegeti veszély, hanem sokkal inkább belülről. Sohasem igazából azok ártanak és azok az ellenségei a Krisztus egyházának, akik fölöslegesnek tartják mondjuk az egyházat, hanem sokkal inkább azok, akik a lelki egységét megbontják. Tehát akik például egy gyülekezethez tartozva mégsem akarják vállalni olyan igazán, vagy tudják vállalni, hogy én ehhez a közösséghez tartozom, vagy reformátusként, hogy a magyar református egyházhoz tartozom, vagy lehet tovább tágítani a költ, hogy keresztényként az egész világon élő keresztények táborához tartozom. Tehát akik a lelki közösséget nem vállalják fel és nem munkálják, azok tulajdonképpen sokkal több kárt okoznak az Isten népének, az egyháznak, mint azok, akikről úgy elmondjuk, hogy na ők az Isten ellenségei, vagy az Isten népének az ellenségei. Persze, hogy tudjuk mindnyájan azt, nem angyalok közössége az egyház, hanem emberek, méghozzá bűnös emberek közössége, egészen gyalló emberek közössége. És hogyha valakinek kifogása van mondjuk akár egy lelkipásztor ellen, vagy lehet menni följebb egy esperes, egy püspök ellen, vagy kifogása van mondjuk a gyülekezeten belül valamelyik bibliakör vagy bibliaórai csoport ellen, ez sem lehet igazából ok arra, hogy megtagadja a lelki összetartozást az Isten népével. Az egyház, az Isten népe olyan szeretett közösség, amelyben kellene tudni igazából a kritikákat is szeretetben megfogalmazni, és szeretettel kimondani, és kellene tudni ugyancsak békességgel és szeretettel elfogadni. Csak ne legyen hasonlás a testben, ahogyan az Isten igéje ezt mondja nekünk. De ez még csak negatívum, így ami idáig elhangzott. Ugyanez pozitívan úgy hangzik, hogy ki a maga részéről tegyen meg mindent azért, hogy Krisztus egyházának ez a belső egysége erősödhessen. Tehát munkálkodjék ki a maga részéről ezen. Ez valami olyasmit jelent, hogy próbáljunk meg valóban így körbenézni, akár most itt vagy, amikor otthon vagyunk a gyülekezetben, mondjuk úgy a vasárnapi istentiszteletre járó közösségében is, amikor ott vagyunk, úgy körbenézni, hogy ez itt az én nagy lelki családom. És ez azt is jelenti számunkra, hogy a Krisztusban hívő ember az sohasem magányos. Sohasem maradhat magára, nem lehet elszigetelt. Pontosan azért, mert az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünk által beleszületünk ebbe a nagy családba. Hozzátartozni a főhöz, a Krisztushoz nem is lehet másképpen, csak úgy, hogy élő tagjává válunk az ő testének, tehát a többi hívők közösségének. És ettől a testtől elszakadva pedig védtelenek leszünk, tehát magunkra maradunk. Senki sem élhet a hitben a Krisztus testének a vérkeringésén kívül, elszigetelt magányban, külön szakadva a közösségtől, az Isten tisztelettől, az úrvacsorától, egymás hitétől, imádságától, elszakadva az atyafiak a testvérek kölcsönös érintkezésétől és erősítésétől. Ez azt is jelenti számunkra, hogy igyekezzünk minél jobban megismerni egymást, erre nagyszerű lehetőség az is, amikor itt csendes héten együtt vagyunk, de olyan jó lenne, hogyha otthon, a gyülekezetben is vezetne bennünket ebben az Isten szent lelke, és vezethetne bennünket ebben az Isten szent lelke, hogy azok felé is próbáljunk azért odalépni, akik talán csak egy-egy vasárnapi istentiszteletre, vagy csak a vasárnapi istentiszteletekre jönnek el, és akikkel más módon nem igazán találkozhatunk. De ott viszont azért egy-egy istentisztelet után oda lehet lépni, és meg lehet szólítani őket. Olyan jó lenne, hogyha az Isten lelke munkálhatná közöttünk azt, hogy tudjunk egymásnak örülni, hogy ne idegen legyen az a másik ember számunkra, aki ott van az Isten tiszteleten, hanem tényleg testvérként tudnánk egymáshoz viszonyulni. Van itt azonban egy izgalmas kérdés, hogy vajon a szeretet közösség az mit jelent igazából? Azt jelenti-e, hogy akkor én ehhez a közösséghez tartozom, és várom azt, hogy engem szeressenek. Vagy pedig a szeretett közösségben arról van szó, hogy elsősorban én szeretnék adni. Én vagyok az, aki igyekszem Jézus Krisztus szeretetét tovább sugározni, aki megpróbálok így odafordulni az emberekhez. És hogyha a Szentírásnak a szellemiségét vesszük figyelembe, akkor erre a kérdésre nem adhatunk más választ, csak azt, hogy nem azt kellene várni, hogy nekem legyen valami hasznom ebből a szeretett közösségből, hanem azt munkálni, arra törekedni, hogy a másiknak legyen haszna belőlem. Vagyis nem azt várni, hogy szeressenek, úgy lenni ott, hogy na itt vagyok, és akkor most vegyetek észre, és szeressetek, és vegyetek körül, hanem itt vagyok, és hadd szeresselek, szerethesselek benneteket. Vagyis nem azt nézni, hogy mit kaphatok a többiektől, hanem hogy mit adhatok én, hiszen az igazi szeretet az mindig áldozni akar. Az nem a bevételből él, hanem a kiadásból. Nem abból, amit kap, hanem abból, amit adhat. És hogyha valaki panaszkodik a gyülekezetben arról, hogy hát ebben a gyülekezetben vagy közösségben nincs elég szeretet, akkor azt gondolom, hogy először saját magának, és ez mindenkire igaz, rám nézve is, hogy akkor először saját magam nézzek a tükörbe, és vizsgáljam meg azt, hogy vajon én mennyi szeretetet adok és viszek a gyülekezet közösségébe. És itt van egy nagyon nagy igazság, amit megint olyan jó lenne, hogyha figyelembe tudnánk venni, ez pedig az, hogy a gyülekezeti közösség áldását igazán azt tapasztalja meg, aki ezzel a lelkülettel akar és tud ott lenni a közösségben, tehát, hogy én adok, hogy én szeretném az Isten szeretetét tovább sugározni, szeretnék adni, és nem pedig azzal a lelkülettel, hogy akkor én most várok, és én szeretnék csak mindig kapni. Vagyis ez azt jelenti, hogy a másikat vigasztalva derül föl igazán az én szívem is, vagy a másikat erősítve, bátorítva tapasztalhatom meg azt, hogy közben én magam is erősödöm a hitben, én magam is bátrabban fogok legközelebb mondjuk bizonyságot tenni. Vagyis a másikat segítve abban, hogy Jézus Krisztus még jobban megismerhesse, tapasztalhatom meg azt, hogy közben én magam is még jobban megismerem az Úr Jézus Krisztust, és még közelebb kerülök hozzá. Így válhat tehát igazán olyan szeretett közösségé a gyülekezetünk, amelyre nézve igaz lesz az is, ami szintén Pál apostol fogalmazott meg ott a korintusiakhoz írott levélben, hogy akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Vannak bizonyos dolgok, jelenségek, amelyek az egységet bomlaszthatják. Hiszen most eddig arról volt szó, hogy igyekezzünk mindnyájan munkálkodni azon, hogy ez tényleg szeretett közösség legyen, és ez a közösség erősödjön, és az Isten szent lelke által egységben lehessünk. Viszont vannak tehát olyan jelenségek, amelyek bomlaszthatják a gyülekezet egységét, és én ebből most egy ilyen kis kevésbé szép csokrot, mert ezek nem szép virágok, hogy úgy mondjam, szeretnék átadni tovább gondolásra. Tehát egy néhány példát arra nézve, hogy mik is bomlaszthatják a gyülekezet egységét. Ilyenek a bántás, ítélkezés. Például, szerintem ő még nem született újjá. Mit szól vele? 0 kilométeres hívő hozzám képest. Nem jár valamilyen alkalomra. Nem tartja prioritásnak. Alkalmatlan a szolgálatra. Második, sértődés. Már megint nem köszönt valaki. Csúnyán nézett rám valaki. Engem kihagynak. Bocsánat. Engem kihagynak valamiből. Nem is tudtam valamiről, pedig nekem feltétlenül tudnom kellett volna róla. Nem elégedettek velem. Igaztalanul intettek, hogy ezt vagy azt másképp csináljak. Semmibe veszik a szolgálatomat, és ehhez hasonlók. Harmadik, pletykálkodás. Néhány idézőjelben megfelelő helyen elejtett gonosz szó vagy mondat. Negyedik, törtetés. Erre jó példát ad nekünk a Bibliából Zebedeus fiainak kérése, Máté Evangélium a 20. fejezetében olvashatunk róla. Miközben Jézus a haláláról és a feltámadásáról beszél, a két tanítvány csak az érdekli, milyen helyet készít nekik Jézus a mennyben. Ötödik, féltékenység. Már megint más családdal mentek el kirándulni. Minket nem hívtak meg ide vagy oda. Nem szerelmi, hanem baráti 3, 4 és 5 szögek vizslatják egymást, ki kivel mit csinál. Más szolgálatát jónak tartják, az enyémet kritizálják. Minket kevésbé szeretnek, mint másokat. Hatodik, versengés. Kinek jut a jobb szolgálat? Kihez jutott el előbb bizonyos információ? Ki kivel lehet jóban? Ki van közel a tűzhöz? Ki szólhat bele a dolgok menetébe? Ez csak néhány példa volt. Mind abból, amik bomlaszthatják az egységet, és amelyeket jó lenne kiküszöbölni, kizárni a közösségünkből. Igazából akkor bomlik és bomolhat meg ez az egység, amikor nincs igazi Jézus Krisztustól kapott szabadságunk arra, hogy szeretetben legyünk együtt, tehát hogy szerethessünk, vagyis ezért kellene nekünk, és folyamatosan szükség van erre imádkozni, hogy Jézus Krisztus szabadságában élhessünk, mi tegyen ő szabaddá bennünket arra, hogy tudjunk szeretni igazán. áldjon meg ebben mindnyájunkat, a mi Úrunk. Imádkozzunk. Hálaadással köszönjük neked, Urunk Istenünk, szeretetedet. Azt a szeretetet, amely soha el nem fogy, és amely olyan csodálatos, gondolhatunk itt a korintusokhoz írott első levél 13. fejezetében a csodálatos Krisztus himnuszra. Hogy milyen is a te szereteted. Igen, olyan jó lenne, hogyha mi is ilyen szeretettel tudnánk szeretni egymást. Most arra kérünk, hogy szent lelked által tisztogass bennünket. Segíts nekünk abban, hogy merjünk önvizsgálatot tartani. Az ige, az általad elénk tartott tükörbe merjünk belenézni, és ne csak úgy, hogy egy pillantást vetünk bele, és utána futunk tovább, és még mindig sokkal inkább azt veszük észre, hogy mások hogy viselkednek, mit csinálnak, mit nem csinálnak jól, hanem merjük saját magunkkal kezdeni. És köszönjük neked, hogy te arra is tanítasz bennünket, hogy lehet igen, még a kritikát is megmondani egymásnak, de nem mindegy, hogyan, milyen lelkülettel, és milyen módon mondjuk meg azt. Urunk, arra kérünk téged, hogy hadd válhassunk olyan közösségé, ahol a kritikának is helye lehet, ahol tényleg be tudjuk építeni, végig tudjuk gondolni mindezeket, ahol igazságot, szeretetben tudunk szólni, ahogyan szintén igédben erre tanítasz. Oly fontos lenne ez, hogy igazságot, de szeretetben is szeretettel. Urunk, mindezeket csak te véseted, szent lelked által a szívünkbe, s leginkább, te tudsz képessé tenni erre bennünket. Úgy imádkozunk azért, hogy az igény meglegyen erre bennünk, hogy vágyakozzunk erre, meglegyen a készség bennünk erre, és hiszük, akkor te fogod is végezni szent lelked által. Áld meg kérünk most is így a csoportos beszélgetéseket is, hogy ott is, a te szeretetedben lehessünk együtt, és így mondhassunk igazságot, ígédet, gyógyító szót, segítő szót. Ha kell, akkor kritikát is, de azt is szeretettel. Áldj meg, kérünk, a napunk további részében is. Kérünk, hogy légy őriző pásztorunk, bármerre járunk, bármit is csinálunk még a nap folyamán. S hadd cselekedhessünk mindent a te dicsőségedre. Ámen. Az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen. Áldott beszélgetést kívánok minden csoportnak.